Székelyföldről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdetben tesztüzemmódban, de újraindulhat a kőolajszállítás a barátságvezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést. Közölte, botrányosnak tartja, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat. Hatalmas robbanás rázta meg a Jaznaj-Moszkva olajvezetéket, amely az egyik legfontosabb kőolajtermékszállítási útvonal az orosz főváros felé, közölték az Ukrinformal az ukrán védelmi hírszerzés forrásai. A vezetéket 2018 óta a Trasznyeft vállalat benzinszállítására használja, amely az orosz hadsereget is ellátja üzemanyaggal. A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO országok katonáinak ukrajnai jelenléte, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Éppen az Észak-Atlanti Szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak, indokolt Dmitrij Peszkov. A magyar gazdák érdeke az első, továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, közölt az agrárminiszter az MT-vel. Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri, jelentette ki Nagy István, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, ukrajna miniszterelnök helyettesét. Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciákon Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát, fogalmazott az ex-közösségi portálon az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak. Az ukrán államfő előzőleg Finnország elnökével Alexander Stubbal folytatott telefonbeszélgetést. Az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütött el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Alexander van der Bellen osztrák szövetségi elnök egy nemzetközi konferencián elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon. Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürget vádemelést. Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott, Soros és a hozzátartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az ország számára. Special Operations Craft Riverine különleges műveleti folyami naszádokat adtak át a Magyar Honvédségnek. Szalai Bobrodnicki Kristóf azt mondta, az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és modern, NATO-kompatibilis, nagymértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélik. A honvédelmi miniszter kiemelte, az Egyesült Államok és Magyarország között nem csak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704.400, a nettó 484.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 567.700, a nettóé 395.000 forintot ért el, 10,3 illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az Európai Unió elhibázott vám megállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a 3 éves bérmegállapodás végrehajtását is, jelentette ki a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor megerősítette, a kormány ezért azonnal megkezdte az ipar és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket. Emlékeztetett, a minimálbér idén 9%-kal 290.800, jövőre 13%-kal 328.600, 2027-re pedig további 14%-kal 374.600 forintra emelkedik. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, ez a családtámogatás része, az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem hullik, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai műsorunk tartalmából. Leó pápa katekézise Jézus önátadásáról. A keresztény remény nem menekülés, hanem döntés. A Szent Atya felhívása. Vessenek véget az erőszaknak a Szentföldön. Békesség mindnyájatoknak. Ez a 2026. január 1-jei Béke Világnap mottója. Elunt Cesare Nosilia, torinói nyugalmazott érsek, a csehi részvét üzenete. Leó pápa katekézise Jézus önátadásáról. A keresztény remény nem menekülés, hanem döntés. A Szent Atya 6. Pál aulában tartotta ezúttal is a szerdai általános kihallgatást, folytatva a Jézus a mi reményünk jubileumi katekézis sorozatát. Az Úr húsvétjáról szóló témakörben ezúttal Jézus elfogásáról, kiszolgáltatásáról emlékedett, amelyet ő teljesen tudatosan, szabadon tett meg. Őt nem fogták el, hanem szabadon odaadta magát. A kihallgatáson részt vett, és a Szent Atyát személyesen is köszöntötte Pápai Lajos, győri emeritus püspök, aki hét győri és szombathelyi pappa zarándokolt el Rómába. Ma egy olyan jelenetre figyelünk, amely Jézus szenvedésének kezdetét jelzi, vagyis letartóztatásának mozzanatára az olajfák kertjében. Kezdte beszédét Leó pápa. János evangélista a tőle megszokott mélységgel nem egy megriadt Jézus mutat be nekünk, aki menekül vagy elbújik. Éppen ellenkezőleg egy szabad embert jelenít meg nekünk, aki előáll és megszólal, nyíltan szembenézve azzal az órával, amelyben feltárul a legnagyobb szeretet fénye. Jézus tudta mindazt, amire elvárt. Előjük ment hát, és megszólította őket. Kit kerestek? Olvassuk János evangéliumában. Jézus tudja, hangsúlyozta Leó pápa. Mindazonáltal úgy dönt, hogy nem hátrál meg. Odaadja magát. Nem gyengeségből, hanem szeretetből. Olyan teljes, olyan érett szeretetből, amely nem fél az elutasítástól. Jézus nem elfogják, hanem ő megengedi, hogy elfogják.
Jesus non viene preso, si lascia prendere.
Nem áldozata egy letartóztatásnak, hanem szerzője egy adománynak. Ebben a gesztusban testesül meg az emberiségünk üdvösségének reménye, mert így tudjuk, hogy még a legsötétebb órában is szabadok maradhatunk ahhoz, hogy teljes szívünkből szeressünk. Amikor Jézus azt válaszolja, hogy
Sono io.
Én vagyok, a katonák a földre esnek. Ez egy titokzatos mozzanat, mivel ez a kifejezés a bibliai kinyilatkoztatásban Isten nevére utal. Én vagyok. Jézus feltárja, hogy Isten jelenléte éppen ott nyilvánul meg, ahol az emberiség igazságtalanságot, félelmet és magányt tapasztal. Éppen ott áll készen az igazi fény, hogy felragyogjon, anélkül, hogy félne attól, hogy a sötétség elhatalmasodása elnyomná. Az éjszaka legmélyén, amikor látszólag minden összeomlik, Jézus megmutatja, hogy a keresztény remény nem menekülés, hanem döntés, nyomatékosította Leó pápa. Ez a hozzáállás egy mély imádság eredménye, amelyben nem azt kérjük Istentől, hogy kímélje meg minket a szenvedéstől, hanem hogy adjon erőt a szeretetben való kitartáshoz, tudva, hogy a szeretetből szabadon felajánlott életet senki sem veheti el tőlünk. Ha engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni, kérte Jézus. Letartóztatásának pillanatában ő nem törődik azzal, hogy megmentse magát, hanem csak azt akarja, hogy barátai szabadon távozhassanak. Ez bizonyítja, hogy áldozata valódi szeretet cselekedete. Jézus csak azért hagyja, hogy az őrök elfogják és bebörtönözzék, hogy tanítványai szabadon távozhassanak. Jézus minden napját ennek a drámai és fenséges órának az előkészítésére szentelte. Ezért, amikor eljön az órája, van ereje ahhoz, hogy ne keresse a menekülés útját. Szíve jól tudja, hogy a szeretetből elvesztett élet nem kudarc, hanem titokzatos termékenység. Mint a búzaszem, amely a földbe hullva nem marad egyedül, hanem elhal és termést hoz, összegezte a Szentatya. Jézus is zavarba esik, egy olyan út előtt, amely látszólag csak a halálhoz és a véghez vezet. De épp úgy meg van győződve arról, hogy csak a szeretetből elvesztett életet lehet végül is visszanyerni. Ebben rejlik az igazi remény, nem a fájdalom elkerülésében, hanem abban a hitben, hogy még a legigazságtalanabb szenvedések közepete is ott rejlik egy új élet magja. És mi? Kérdezte a pápa. Hányszor védjük meg életünket, terveinket, biztonságunkat, anélkül, hogy észrevennénk, hogy ezzel egyedül maradunk. Az evangélium logikája azonban más.
La logica del Vangelo è diversa.
Csak az virágzik, amit odaadunk. Csak az ingyenes szeretet hozhat vissza bizalmat oda, ahol minden elveszettnek tűnik.
Il Vangelo di Marco ci racconta anche di un giovane.
Márk evangéliuma egy fiatal emberről is beszél, szólt végül a pápa, aki, amikor Jézus letartóztatják, mesztelenül elmenekül. Ez egy titokzatos, de mélyen megindító kép. Mi is, amikor Jézus követjük, átélünk olyan pillanatokat, amelyek meglepetésszerűen érnek minket, és megfosztanak bizonyosságainktól. Ezek a legnehezebb pillanatok, amikor kísértésbe esünk, hogy elhagyjuk az evangélium útját, mert a szeretet útja már lehetetlennek tűnik számunkra. És mégis, az evangélium éppen egy fiatal ember hirdeti meg a feltámadást az asszonyoknak, immár nem csupaszon, hanem fehér ruhában.
Ma rivestito di una veste blanca.
Ez hitünk reménysége. Bűneink és kételkedéseink nem akadályozzák Istent abban, hogy megbocsásson nekünk, és visszaadja a vágyat, hogy újra kövessük őt, hogy képesek legyünk másokért áldozni az életünket. Kedves testvéreim, tanuljuk meg mi is, hogy átadjuk magunkat az Atya jó akaratának, és hagyjuk, hogy életünk válasz legyen a kapott javakra.
Nella vita non serve avere tutto sotto controllo.
Az életben nem kell mindent ellenőrzésünk alatt tartani, elég, ha minden nap úgy döntünk, hogy szabadon szeretünk. Ez az igazi remény, vagyis annak tudata, hogy még a próbatételek sötétjében is Isten szeretete támogat minket, és megérleli bennünk az örök élet gyümölcsét. Zárta augusztusi utolsó katekézisét Leó pápa.
A tutti la mia benedizione.
A Szentatya felhívásai, vessenek véget az erőszaknak. A katekézis követő üdvözlések előtt Leó pápa erőteljes szavakkal kérte a háborús konfliktusok befejezését. Múlt pénteken imádsággal és bőtöléssel kísértük a háború miatt szenvedő testvéreinket.
I nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono a causa delle guerre.
Ma ismét határozott felhívást intézek minden érintett félhez és a nemzetközi közösséghez, hogy vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusoknak, amely olyan sok terrort, pusztítást és halált okozott. Kérem, hogy minden túszt engedjenek szabadon, kössenek állandó tűzszünetet, segítsék elő a humanitárius segélyek biztonságos bejutását, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, különösen a civilek védelmének kötelezettségét, valamint a kollektív büntetés, az erőszak válogatás nélküli alkalmazása és a lakosság erőszakos kitelepítése tilalmát. Csatlakozom a jeruzsálemi görög ortodox és latin pátriárkák közös nyilatkozatához, akik tegnap az erőszak spiráljának befejezését, a háború végét és minden ember közös javának prioritását követelték. Könyörögjünk Máriához, a béke királynőjéhez, a vigasztalás és a remény forrásához. Közben járása hozzon megbékélést és békét arra a földre, amely oly kedves mindannyiunk számára. Kérte a Szentatya a 6. Pál aulában és a Szent Péter bazilikában tartózkodó zarándokoktól. Ezt követően Leó pápa szeretettel köszöntötte többek között az összes lengyel zarándokot. A Fekete Madonna keddi ünnepe kapcsán megemlítette
Peregrinazione nazionale dell'icona di Jasna Góra.
A Jasna Górai kegykép harmadik nemzeti zarándoklata elindult Szosznyevic egyházmegyéből. Jézus édesanyját köszöntve, hallgassátok meg szavát, amit egykor Kánában mondott. Tegyétek, amit a fiam mond nektek, és nyissátok meg szíveteket a megváltó kegyelme előtt, hogy meggyógyítsa és megújítsa személyes és közösségi életeteket. A mindig népes olasz nyelvű zarándokokat köszöntve a Szentatya, a milánói főegyházmegye papjait és a nyári képzési találkozó résztvevő szemináristákat arra buzdította, hogy örömmel tartsanak ki Krisztushoz ragaszkodásukban, aki arra hívja őket, hogy a testvériség tanúságtevői és béketeremtők legyenek. A Rómához közeli Fára Szabina béke oázisának Mária közösségét köszöntve
Comunità Mariana Oasi della Pace
azt kérte tőlük, hogy tartsanak ki küldetésükben buzgón az imádság és az eukarisztia által.
Békesség mindnyájatoknak! Ez a 2026. január 1-i Békevilágnap mottója. 14. Leó üzenete arra hív minket, hogy utasítsuk el az erőszak és a háború logikáját egy lefegyverzett és lefegyverző választásért, amely képes megoldani a konfliktusokat, megnyitni a szíveket, és bizalmat, empátiát és reményt teremteni. Olvasható az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium sajtóközleményében. Nem elég a békére hivatkozni, annak egy olyan életmódban kell megtestesülnie, amely elutasítja az erőszak minden formáját, legyen az látható vagy strukturális. Békesség mindnyájatoknak, egy lefegyverzett és lefegyverző béke felé. Ez Leó pápa 2026. január 1-i Békevilágnapra készülő üzenetének témája. Pápasága első pillanatától kezdve, amikor május 8-án délután először megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a 2026-os Békevilágnap témájáig, amelyet augusztus 26-án jelentett be az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, a béke maradt a központi motívuma, amely áthatja 14. Leó pápa szavait és gesztusait. A témáról kiadott sajtóközleményben a pápa arra hívja az emberiséget, hogy utasítsa el az erőszak és a háború logikáját, és fogadja el a valódi békét, amely a szereteten és az igazságosságon alapul. Egy olyan békét, amely nem egyszerűen a konfliktusok hiánya, hanem a leszerelés választása, vagyis nem a félelemre épül. A tüzérség csendje ekkor lefegyverzővé válik, mert képes megoldani a konfliktusokat, megnyitni a szíveket, és bizalmat, empátiát és reményt kelteni. De nem elég pusztán fohászkodni érte, figyelmeztet a szöveg. Egy olyan életmódban kell megtestesülnie, amely elutasítja az erőszak minden formáját, legyen az látható vagy strukturális. Békesség nektek! A feltámadt Krisztus üdvözlésétől, Péter utódjának üdvözléséig, ez a hívás egyetemes hívőkhöz, nem hívőkhöz, politikai vezetőkhöz és állampolgárokhoz szól, azzal a heves vágyal, hogy építsük Isten országát, és együtt építsünk egy emberi és békés jövőt. 14. Leó szavaiban a béke témája soha nem szakad el a jelenlegi kontextustól, annak még mindig nyitott sebeitől. Világunk, a konfliktusok, az egyenlőtlenség, a környezet pusztulása és a spirituális kötődés hiánya egyre növekvő érzésének mély sebeit viseli, emlékeztette a pápa a 2025-ös stockholmi ökumenikus találkozó centenáriumát ünneplő ökumenikus hét résztvevőit. A megbékélés jegyezte meg a veronai béke arénát elindító egyházi mozgalmakhoz és társulatokhoz intézett beszédében, a valóságból, a területekből és a közösségekből fakad, és a helyi intézményekben növekszik. Nem a különbségek és a konfliktusok tagadásával, hanem azok elismerésével, elfogadásával és meghaladásával. Mégis, ahol a fájdalom győzedelmeskedni látszik, ott merül fel a legnagyobb felelősség, a megbékélés jövőjét építeni. Ez ma egy paradoxon, amely olyan lökéseket feltételez, amelyek képesek megtörni a status quo tehetetlenségét. Ha a latinok azt mondták, ha békét akarsz, készülj a háborúra, 14. Leó erőteljesen megismételte, ha békét akarsz, építsd a béke intézményeit. Nem csak felülről, hanem alulról is, párbeszédben mindenkivel. Az építésének egyetemes feltétele továbbra is ugyanaz. Megbocsátás nélkül soha nem lesz béke, jelentette ki Leó pápa a portugálul beszélő hívőknek az általános kihallgatáson augusztus 20-án. Egy ilyen erőteljes gesztus révén a béke így a világ világosságává válik. Mindenki keresi, de különösen a fiatalok, akik arra hivatottak, hogy belakják a jövőt. Mennyire szüksége van a világnak az evangélium misszionáriusaira, akik az igazságosság és a béke tanúságtevői, mondta a fiatalok szentévi zarándoklatának virrasztásán, amelyet a Tor Vergata római városnegyedben tartottak, és egy egyszerű, gyakran elfeledett utat jelölt ki nekik. A barátság valóban megváltoztathatja a világot. A barátság a békéhez vezető út. Végül egy olyan kiáltást bízott az új generációkra, akik a Szent Év eseményeit ünneplő misére gyűltek össze a Szent Péter téren, amely áthatolta az eget és megmaradt emlékezetünkben. Békét akarunk a világban.
Elun Cesare Nosilia torinói nyugalmazott érsek. Augusztus 27-én szerdán, 81 éves korában elhunyt Cesare Nosilia torinói nyugalmazott érsek, aki 2010 és 2015 között a csehi alelnökeként szolgált. Matteo Zuppi bolognai bíboros érsek, a csehi, az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki együttérzését az elhunyt főpásztor családjának, valamint az érsekség papjainak és híveinek. Cesare Nosilia 1944. október 5-én született a Genova melletti Rossiglione településen. 1968-ban szentelték pappá, Szent II. János Pál pápa 1991-ben nevezte ki római segédpüspökké, ahol később 1996-tól érsekként is szolgált különféle megbizatásokban. 2003-ban Vicenza főpásztora lett, majd 16. Benedek pápa 2010-ben nevezte ki Torino metropolita érsekévé. Vicenzában folytatott püspöki szolgálatának egyik különlegessége, hogy az ottani székesegyházban 2005. november 6-án avatták boldoggá Isten szolgáját Eurosia Fabrice Barbant, ami azért emlékezetes, mert ez volt az első boldoga avatás, amelyet nem Rómában, hanem egy helyi olasz egyházban került sor, miután 16. Benedek pápa úgy döntött, hogy csak a szenti avatásokat kell Rómában tartani. Az olasz püspöki konferencia elnökének részvét üzenete kiemeli, hogy Nosilia érsek mély lelkiségű emberként szolgálta az olasz katolikus egyházat az idők jeleinek olvasásával, az évek során felmerülő igények figyelmes meghallgatásával, valamint a munkanélküliek és a szinti roma nomád lakosság iránti figyelmes szeretettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a barátságról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásunkban tovább folytatjuk a tanév elején elkezdett beszélgetés sorozatunkat a barátságról. Mégpedig arról a kapcsolatról, barátságról, amely Isten és ember között bontakozik ki. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy lehetségesnek tartjátok-e, hogy Isten és ember között személyes kapcsolat, barátság alakuljon ki? Lehetséges-e, hogy a magasságbeli ég és föld ura barátságába fogadja az embert?
Szerintem igen.
Nem elképzelhetetlen.
Hát végül is lehetséges.
Lehetséges, de ez ami különleges dolog lehet, ugye?
Igen.
Mit gondoltok, mindig így volt?
Igazából a vallás az mindig is jelen volt, úgyhogy szerintem igen.
Hát nem minden vallásban viszont, mert ha másféle vallást nézünk, akkor valahol ijesztőnek, vagy félelmetesnek, de viszont máshol meg ugye konkrétan barátjának tekintette az ember Istent.
Igen, igen, mi a kereszténységben mindenféleképpen már azért egy ilyen Istent ismerünk, aki megszólítható, de vajon a történelem kezdetén az emberek első istenei?
Hát, hogyha kicsit magától a vallástól eltávolodunk, akkor is azért az, hogy egy barátság konkrétan kialakuljon, ahhoz idő kell. Tehát, hogyha ebből indulok ki, és nem vallási szemszögből nézem, akkor is azt mondhatom, hogy eleinte nem. Csak idővel alakult ki egy ilyen kölcsönös kapcsolat.
Milyen jól megfogalmazhat, hogy bizony a barátsághoz idő kell. És ahogy az emberek barátsága is egy időben valósul meg, Isten és ember barátsága is az időben bontakozik ki a történelem idejében. És jól mondta Darina is, hogy, hogy az ember valahol mindig vallásos volt. Ugye, hogy az ember történetét végigkísérjük, látjuk, hogy a vallásosság mindig jelen volt az ember gondolat és hitvilágában. Az ember hitvilágáról, istenséggel való kapcsolatáról a legelső ismereteink az őskorból származnak. Az ókori mezopotámiai, egyiptomi vagy indiai vallásosságról azonban már írásos forrásaink is vannak, a görög meg római isteneket pedig már egészen jól ismerjük. Milyen istenkép vallásosság jellemezte az ókori vallásokat? Milyen ókori isteneket ismertek? Milyenek voltak ezek az istenek? Emlékeztek esetleg név szerint egyet-kettőre?
Egyiptomiak rémlenek a legjobban, azokról inkább az, hogy sokszor úgy ábrázolták őket, hogy kevés ruházat volt rajtuk, és állatfejük volt, soknak valamiféle eszköz is volt a kezükben.
Igen, egészen különleges istenségek voltak, ugye ilyen félig ember, félig állatalakok. Ugye a görög és a római, vagy az egyiptomi és a mezopotámiai vallások, mítoszok istenei mindenféleképpen hatalmasak, sokszor erőszakos, féltékeny és bosszúálló istenek voltak. E vallások híveit rettegés, félelem fogta el, ha isteneikre gondoltak. Úgy gondolták, az ember ki van szolgáltatva az isteneknek. Ezért különböző varázslatokkal, áldozatokkal próbálták isteneik jó indulatát megnyerni. Hogyan nevezzük egy szóval összefoglalva ezeket az ősi vallásokat? Ugye ezek igazából mind sok isten hívő vallások voltak, még úgy szoktuk őket mondani, hogy politeista vallások. A pogány hitvilág sok-sok istene mellett idővel megjelent ugyanaz egyetlen, fenséges, hatalmas, igazságos és teremtő isten képe. Nem tudom, hogyha esetleg emlékeztek, a Darin említette itt az egyiptomi vallást, hogy ott a főisten minek a képében jelent meg.
Ha jól emlékszem, valamilyen madár feje volt, és a napnak volt az istene.
Igen, igen, ugye a nap isten.
Rének hívtak.
Igen, pontosan. Jól emlékeztek, igen. Érdekes, ugye, hogy az Ószövetségben megjelenő egy isten nem azonos a pogány mitológiákban és hitvilágban, vagy a vallásosságban megjelenő főistennel. Mert a pogány istenek a természet erőinek, jelenségeinek a megszemélyesítései. Ugye, ahogy említettük az előbb itt az egyiptomi hitvilágban, hogy ugye ott maga a nap kapott tulajdonképpen isteni szerepet. Jahve pedig, a zsidók egyistene, transzcendens, ő a teremtő isten, aki fölötte és kívüle áll a természetnek és a teremtésnek. Ő nem azonos egyetlen egy teremtett dologgal sem, nem manifesztálódik semmilyen formában a teremtett világban. Az Ószövetségben azt mondhatjuk tehát, hogy Isten merőben új arcát tárul fel előttünk. Milyennek ismerjük meg Istent az Ószövetségben? Gondoljatok a teremtésre. Milyennek teremti Isten ezt a világot?
Hát igazából jónak, meg kellemesnek az emberek számára.
Igen. Büntetésként kapjuk ezt a földet?
Nem.
Nem, ugye? Hanem egészen ajándékba. Ugye azt mondja, hogy nekünk ajándékozza. Minden szépségével, nagyszerűségével együtt. Vagy milyennek ismerjük meg a zsidó nép történetében Isten?
Segítőkésznek.
Igen.
Gyámolítónak.
Ugye megteremti az embert, ott hagyja magára? Jó, Bianca mondja, hogy kiűzteti a paradicsomból, az embernek el kell hagynia ezt a rosszat, de azért kell az embernek elhagynia a paradicsomot, mert Isten meggondolta magát? Vagy mert Isten szórakozik az emberrel?
Nem, igazából az emberek elkövettek valami hibát, aminek ez a következménye.
Igen, elfordultak Istentől. És Isten elfordul aztán a választott néptől? Vagy ott marad mellette?
Ott marad mellette. Mm-hmm. Kísérjük.
Igen, igen. Kíséri végig a történelme folyamán. Megtartja ígéretét?
Meg.
Meg, ugye? Úgy ismerjük meg azért Istent az Ószövetségben, mint aki megtartja ígéretét, aki megtartja hűségét. Az ószövetségi vallás egyedülállóan új tanítás volt. Azt mondja, hogy a fenséges, világfeletti egyetlen Isten egy irgalmas atya, aki szerető pártfogója az embernek. Keresi az Ószövetség Istene a kapcsolatot az emberrel? Mit gondoltok? Vagy az Isten az ember számára végtelenül messze van és elérhetetlen? Ismerünk olyanokat, akivel Isten szóba áll?
Az első emberpár.
Már rögtön az első emberpár, igen. Ápolja Isten ezt a kapcsolatot az emberrel? keresi az ember közelségét. Biztos emlékeztek akár Ábrahám történetére, vagy Izsaák Jákob történetére. Ugye, ahol az Isten megszólítja őket. Mózesnek tulajdonképpen a csipkebokorban, ha nem is teljes valójában, de mégiscsak feltár magából valami nagyon fontosat. Elmondja a nevét. Valamilyen formában mégiscsak megismerhetővé válik Isten. Ugye tudjuk, hogy szövetséget köt Izrael népével. Azt is tudja, hogy tudjuk, hogy törvényt ad Izraelnek, hogy kivezeti népét az egyiptomi fogságból, elvezeti a Kánaán földjére. Látjuk, hogy az ókori pogány vallásokban az istenek egyrészt maguk is a teremtett világ részei, megnyilvánulása maguk is teremtmények, vagy más istenek által nemzettek, sokszor azonosak a természet vagy az élet jelenségével. Ugye ezekben a vallásokban szemben már a zsidóság hitével is olyan emberfeletti lények az istenek, akik formálják az ember világát, akik úrai az emberi létnek, olyan fenségesek, akiktől függ az ember mindennapi boldogulása. Az emberi élet célja a pogány mitológiában nem más, mint az istenek szolgálata. Hoztam egy töredéket a mezopotámiai teremtés történetből, a Gilgames eposzból, amely jól érzékelteti az ember és Isten kapcsolatát a pogány vallásosságban. És talán ezzel összehasonlítva majd így szembetűnőbb lesz az a történet, az a kép, ami az Ószövetségből kirajzolódik Istenről. Milyen kell olvasod ezt nekünk? Azt mondja a Gilgames eposz Istenről.
Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst. Íme életre hívom Lullát. Ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az embert. Tiszte s kötelessége légyen az Isten szolgálata, örömére az ég is alvilág urainak. Uzumában, az ég is föld határán megöljük a két ligma Istent. Vérüket a földre folyatjuk, s ebből az Isten vérsárból formáljuk meg az ember testét. Ez Istenek szolgálatára népesítse ember a földet, szabja meg a dolgok határát, imádásra szentét emeljen. Építeni az ember dolga. Rendben tartani a gazdaságot, az ország erejét növelni, és megragadni az isteneknek élő részt mind a javakból. Hideg vizet önteni ki a szent helyek köré, s tenni, amit a szertartás előír. Sokasítsák meg a barmaikat, az ország erejét növeljék, s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enul s Nilul hatalmát.
Na, mi az ember dolga, feladata? A Gilgames eposz szerint.
Az Isten szolgálata.
Milyen formában látjuk itt ezt az Isten, az Istenek szolgálatát? Ugye egyrészt szentét kell emelni az Istennek, ugye? Az Isteneknek megadni mindenből az Isteneknek illető részt, és ugye tiszta ajakkal zengeni az Istenek hatalmát. Na, ezzel szemben az Ószövetségben a zsidó nép szívében megjelenő Istenkép egy irgalmas, gondviselő atya képe, aki nem része a teremtésnek, aki az egész teremtés és a történelem független ura.
Oh,
A zsidó nép Ószövetségben feltárókozott története tanúság Isten választott népe iránti hűséges szeretetéről. Isten maga jön el. Isten maga lesz a szabadító, a megváltó. Ez a végső szabadító pedig a zsidó nép által várt messiás, Dávid házának királya. Ő nem más lesz. Ki lesz ő?
Jézus.
Jézus, Jézus Krisztus. Ugye az ő személyében Isten valójában eljön az emberek közé. Végre a történelemben először az embernek lehetősége nyílik találkoznia egészen közelről, egészen megfoghatóan és felfoghatóan, megérthetően és közvetlenül a nagy Istennel. Jézus egész különleges módon, nyugodtan mondhatjuk, hogy a pogány istenekhez egyáltalán nem illő módon jelenik meg az ember számára. Jézus azt mondja magáról, azt mondhatjuk Jézusról, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlót lett az emberhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Jézus egészen másként szól az emberhez, mint a korabeli istenek, akik a szentélyek mélyén, bonyolult szertartások, rejtett pillanataiban tárókoztak fel a kiválasztott szent emberek számára. Istennek az ember felé lehajló jóságáról, irgalmáról már az előző adásban is beszéltünk, amikor a lábmosás jelenetét idéztük fel. És nem csak az ember közé jön, hanem leveti minden isteni méltóságát, fenségét, félelmetességét, és az ember szolgálatába áll. Mit gondoltok, olyan elképzelhető volt a pogány mezopotámiaiak vagy egyiptomiak számára, hogy istenékkel egy asztalhoz üljenek? Ugye ez a lábmosás jelenete, ez az utolsó vacsorának a nyitánya.
Szerintem nem, hiszen azért nagyon felnéztek rájuk, és sokkal magasabb pozícióban képzelték el, mint amilyennek önmagukat tekintették, és azért most, hogyha a mai világunkra gondolunk, azért azok az emberek, akik sokkal magasabb pozícióban vannak, mint mi, nem sokszor ápolnak kapcsolatot velünk.
Valóban, ebben a korban ez egy elképesztő és megdöbbentő cselekedet volt. Nem is vagyok benne biztos, hogy ők a tanítványok is felfogták ezt. Érezték a jelentőségét, érezték, hogy ez ami különleges cselekedet, hiszen rögtön tiltakoztak is, hogy Uram, Uram, te ezt nem teheted velünk, nem vagyunk erre méltóak. És vajon a zsidó nép számára elképzelhető volt, hogy az Isten közvetlenül megszólítható, megérinthető az ember számára? Vajon egyáltalán kimondható Isten neve a zsidóság számára? Megfesthető Isten képe? Vagy feltárható Isten titka az ember számára?
Akkoriban maga a zsidóság nem olyan közvetlen módon tekint Istenre, hisz a szentélyeiket is elzárva tartják, évente csak egyszer mált oda be a főpap, egy függönnyel van elzárva. Nevet titokzatos nem lehet kimondani, úgyhogy képekben pedig meg pláne nem lehet megfesteni.
Bizony, bizony, pontosan, teljesen jól mondta Bianca, köszönöm szépen. És ha belegondoltok, a vád Jézus perében, Jézussal szemben, amit végül is megfogalmaznak, az az lesz, hogy káromolta az Istent, hogy azt merte állítani magáról, hogy ő Isten fia. Ezzel szemben, ugye Jézus az utolsó vacsoránál úgy van jelen, mint aki szolgál, megmossa a barátai lábát, egészen közvetlenül. Azt gondolom, hogy ez nem csak a korabeli zsidóság, a tanítványok, hanem számunkra is felfoghatatlan. Isten a teremtett világ ura, aki szolgai alakot ölt. Tulajdonképpen áttöri minden korabeli és korábbi elképzelésünket Istenről. Az utolsó vacsorán a mester, akinek isteni valóságát megsejtik a tanítványok, végérvényesen és radikális módon köt szövetséget az emberrel. Én már nem úrként szól Isten az emberhez. Figyeljétek csak meg, hogyan szól Jézus a tanítványokhoz ezen az utolsó estén.
Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind úgy tudattam nektek.
Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus. Mi ennek a barátságnak az alapja?
A bizalom, meg az őszinteség, ugyanis azt, mint idézve, mondja a szövegben is, hogy amit csak tudatta, azt tudtulatta tanítványainak, tanítványaihoz.
Magyarázatkép a barátság egyik lényegi tulajdonságát adja meg, Ugye Anna úgy fogalmazta, hogy az őszinteségét, de azt is mondhatjuk, hogy Jézus itt feltárulkozik, mint egy barát a másik előtt. És azt mondjuk, hogy a barátok azok, akik ismerik egymást. Emlékeztek, az adásain ezzel indítottunk, a Bianca mondta, hogy a barátok ismerik egymást. Az egy idő, amíg megismerjük a másikat. A barát megosztja a barátjával, ami fontos számára, amit tud, élteti, érdekli, lelkesíti. Jézus már évek óta ezt tette ezzel a kis csapattal, a tanítványokkal, egyre mélyebb szinten osztotta meg gondolatait, vágyait velük. Fokozatosan, ahogy a Bianca mondta, hogy az időben tárta fel előttük Isten országának titkait, nyitotta meg feléjük is saját bensőséges kapcsolatát az atyával. Tanúi lehettek sikereinek, és főleg a következő napokban feltárja előttük emberségének törékenységét is. Isten ember előtti feltárulkozása megjelenik ugyan már az Ószövetségben is. A kiválasztottak Istent közelebbről ismerhették. Ugye ilyen volt Ábrahám, az Ószövetség őt úgy is nevezi, mint Isten barátja. Mivel a barátok, ahogy mondtuk, ugye tudnak egymás terveiről, mivel Isten beavatta Ábrahámot a terveibe. És Mózessel is úgy beszélt Isten, mint ember a barátjával, vagyis színről színre. Ha emlékeztek rá az előző adásunkban, a barátságot hogyan is határoztuk meg?
Szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat alapja a kölcsönös rokonszenv és az arra épült értékelő szeretet, amely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul.
Isten és az ember között Jézus Krisztusban valósággá vált minden ember számára Isten barátsága. A személyes kapcsolat Istennel, Isten ismerete és szeretete. Hogy érzékeltessük ennek a jelentőségét, egy képet szeretnék felvillantani előttetek. A jeruzsálemi templom a zsidóvallás kultikus középpontjának középpontja volt. Volt itt egy különleges helység, ez a szentek szentje. A Bianca itt az elő már erre utalt. Ez Jahve jelenlétének a szent helye volt. Az áldozatbemutatás és a zsidó nép kultikus tárgyainak szent tere, ahová évente egyszer, és csak a főpap léphetett be. A zsidó nép számára ez volt az Isten és az emberi világ szűkre szabott találkozási pontja. Ezt a szentét, hogy a Bianca is mondta, egy függöny választotta el a templom többi részétől. Ide a főpapon kívül más ember nem léphetett be sohasem. Jézus halálakor azonban egy különleges dolog történt.
Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt.
Na, mit jelent számunkra ez a kép, a ketté hasadt függöny képe?
Hogy ez az elválasztás, Isten jelenléte és a hétköznapi ember között ez megszűnik. Tehát Isten mindig velünk van, nem csak ott abban a kicsi szentében.
Igen, igen, ugye az akadály, ez a függöny lehullik Isten és ember között. Megszűnik a falúr és szolga között, mondhatnánk. Ugye Jézus azt mondta, nem nevezlek többi szolgának benneteket. Isten megismerhetővé válik, szabaddá válik az út Istenhez. Nincsen függöny, mely Isten és ember személyes kapcsolatát, barátságát megakadályozná. Mit jelent számunkra, számotokra Jézus barátsága?
Hát Jézus által közvetlen kapcsolatunk lehet Istennel.
És hogy például nem áll felettünk.
Igaz, amit elmondtunk ugye egyáltalán az emberi barátságokról, például, hogy azonos értékeket és nézeteket vallunk?
Nem mindig igazából, mert hogy attól, hogy nekem egyik barátommal valamiről a véleményem vagy nézetem eltérik, attól még lehet jó kapcsolatunk.
De az, én azt gondolom, hogy azért a barátainkkal az igazán fontos dolgokban szerintem azonos módon gondolkodunk.
Igen.
Igen. Elmondhatjuk ezt az Istennel való barátságunk? Ról is. Tudnánk egy olyan Istennek a barátai lenni, akivel nem vállalunk értékközösséget?
Nem hiszem, hiszen a kereszténységgel valami annyira azt mutatjuk ki, hogy mi Jézusnak és Istennek az gondolataival mi egyetértünk, és ezt követjük.
Mondhatjuk, hogy ebbe a barátságba kölcsönösen rokon szenvezünk a másikkal. Ráadásul közösen munkálkodunk valami cél érdekében. Ki lehet Jézus barátja? Ugye most így gondolhatnánk egyszerűen, hogy hát lehult ez a függöny, Isten megismerhetővé vált mindenki számára. Mit gondoltok, vajon Jézus Krisztus eljövetelével most már mindenki Isten szent közelségében és barátságában él?
Nem mindenki, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ebben a barátságban részesüljön.
Mi múlik az, hogy valaki Isten barátja lehet? Ugye Anna azt mondta, hogy a lehetőség igazából mindenki számára van, nyitva áll.
Csak sajnos nem mindenki akarja ezt és követi azt, amit Jézus szeretne.
Jézus erről nyíltan beszél, azt mondja, hogy ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Mi ez a parancs vajon, amit Jézus kér, ami az ő barátságának a záloga, egyben legbelső valóságának titka, amit megoszt velünk?
Hát, hogy kövessük őt így, és hallgassunk rá.
Igen?
És például azt, hogy más barátainknak is segítsünk.
Igen? Egy szóval, mivel tudjuk összefoglalni?
Szeressük egymást.
Hogy szeressük egymást. Azt mondja Jézus, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jézus barátjának lenni azt jelenti, hogy embertársaimnak is barátja vagyok. Azt jelenti, képes vagyok úgy szeretni, úgy viszonyulni az embertársaim felé, ahogyan a mester. Mert barátok vagyunk, ahogy mondtuk, mert közös az értékrendünk, a célunk, ismerjük egymás gondolatait, és bízunk egymásban. Jézus barátsága mindnyájunk számára a legnagyobb kincs. Szent Pál apostol nagyon szépen vall erről a barátságról, amely számára minden más barátságot és szeretetet megelőz. Adásunk végén az ő mély hite és Isten iránti szeretete, hűsége bátorítson bennünket is barátságra lépni Istennel. Így buzdít bennünket Szent Pál a rómaiakhoz szóló levelében.
Ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 46. részét Varga Tamás olvassa fel. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a szószólóban Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója kapcsán beszélgetünk életéről, munkásságáról. Műsorunk második felében szólunk a Rákóczi Lánc átadásáról és a Füzéri Hadtörténeti Kör emléktúráiról. 2 óra 50 perckor a Lélekszavában az Egyház 5 parancsa közül, a 3. évente gyónnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál, Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinat utáni új egyházképről Buda Péter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Hitünk akkor lesz hiteles, ha egész életünket átfogja. Ha döntéseink kritériumává válik, olyan emberré tesz bennünket, akik elköteleződnek a jó mellett, és kockázatot is vállalnak, csak hogy szeressenek, ahogy Jézus is tette. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Bércesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Gronda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ábrahám sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanannak az ígéretnek voltak társörökösei. Várta ugyanis azt a szilárd alapokra épülő várost, melynek tervezője és alkotója az Isten. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. A hívők feladata a föld felé éppen az, hogy a földet rendíthetetlen hittel Isten tulajdonának vallják. Határtalan időn és rengeteg emberi egyeden keresztül csak egyetlen működés folytatódik. Jézus önmagához kapcsolja választottait. Egyetlen mű készül, Krisztus misztikus testének alakulása. Igaz, hogy saját akaratunk ellenére senki a világon nem képes minket megmenteni, de az is igaz, hogy üdvözülésünk nem folyik és nem nyer beteljesülést másképp, mint csak az egész választott tömeg üdvözülésével szolidárisan. A világ nincs befejezve, kiépülőben van, napról napra teremtődik. Isten működik a világban, és nekünk vele közre kell működnünk. A világ építés törvénye a fele baráti szeretet. Uram Jézus Krisztus, a világ világossága vagy, segíts igazán a világosság fiává lennem. Add, hogy igyekezetem nyomán a te segítségeddel tiszta és tárgyilagos, magamat helyesen látó értelemnek örvendjek, mely szüntelenül nyitva áll az igazság befogadására és megismerésére.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb a enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.